Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Botos Veronika Brácsa művésszel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Botos Veronika Brácsa művészt, a Magyar Állami Operaház szóló brácsását. Mi Veronikával a riport előtt beszélgettünk egy pár mondatot, és ígérte nekem, hogy hozott egy bibliai idézetet, és ahhoz egy személyes történetet is szeretne elmondani a kedves hallgatóknak, a hallgatói családnak. Veronika, legyen kedves akkor elmondani, és szeretettel hallgatjuk a gondolatait. Parancsoljon!
Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Az én idézetem, ami nagy hatással volt az életemre, a következő, az Egri Bazilikának a kupolájában látható belülről fölfestve, és az Isten majd letöröl szemükről minden könnyet. Ezzel kapcsolatban az a történetem, hogy ifjúkoromban, 22 évesen, nagy szerelemből házasodtam össze férjemmel, és miután ő neki külföldi kiküldetésbe kellett mennie, ezért villámgyorsan össze kellett házasodjunk ahhoz, hogy az életünket együtt folytathassuk. És az Egri Bazilikát találtuk meg, mint legalkalmasabb helyszínt egy téli napon, és sietve vonultunk be, mert havazás miatt majdnem elkéstünk, csodálatosan szép élmény volt az egyházi esküvünk. Kedves idősebb barátnőm, Gizi néni fényképezett, és az ő esküvői ajándéka az ott elkattintott fényképek sorozata volt. És az egyik, amikor később rendezgettem a fényképeket, és nézegettem, gyönyörködtem bennük, egy gyönyörűen elkapott kép erről a kupola belső részletéről, ezzel a felirattal, hogy és az Isten majd letöröl szemükről minden könnyet. Kicsit meg is hatódtam, mert érzelmes vagyok, és aztán félretettem, albumba rendeztem a képeket. Az életünk úgy alakult, hogy 3 gyermek születése után ez a házasság nem folytatódott tovább, és egyedül maradtam a gyermekekkel. És bizony, nagyon sokszor potyogtak a könnyeim a szomorúságtól, a bánattól, és gyakran elővettem ezt a fényképet, és mind nézegettem, hogy és az Isten majd letöröl szemükről minden könnyet. De mikor? Voltak rosszabb pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy milyen szép, hogy ez ide föl van írva, de az én életemben már biztos nem fog eljönni ez a pillanat. Hát én már soha többet nem mehetek férjhez. Társra nem találhatok, mert 3 gyerekkel ugyan már kivállalna föl. Elmúlt 11 év. Addig is jó szüleim segítségével talpon tudtam maradni, nagyon szépen neveltük a nagyszülőkkel együtt a 3 gyermeket. Pályámon is előre haladtam, nagyon jó dolgom volt a szakmában, és megkaptam a szólóbrácsás címet és az operaházban, amiért nagyon hálás vagyok, de azért a társ az mindig hiányzott. És 11 év után az életembe belépett egy korombeli férfi, egy székely legény, és anyukám később elmondta nekem, hogy egészen pici koromban a Szent Anna-tónál, amikor sokat nyaraltunk, mindig találkoztunk székely fiúkkal, és már 6 évesen erre vágytam, hogy nekem valaha egy ilyen fiú legyen majd az életem párja. És most ilyen kis kacskaringók után, nem is olyan kicsi kacskaringó után, belépett az életembe, találkoztam egy egyházi személlyel, aki lehetővé tette, hogy érvénytelenítsék az előző házasságomat, és szabad állapotúvá váljak. És 10 év várakozás után, most december 16-án ezzel a székely legénnyel összeházasodtunk, és elővettem ezt a fényképet, és kitettem a lakásunkban a főhelyre, hogy és az Isten majd letöröl a szemünkről minden könnyet, mert ugyan ki kellett várni, nem máról holnapra történt meg. De az én életemben eljött ez a pillanat, amikor azt mondhatom, hogy letörölt minden könnyet. Valóság minden, ami a Bibliában áll, csak meg kell várni, amíg teljesül.
Köszönöm szépen ezeket a szép mondatokat és szép gondolatokat, amit elmondott. És engedje meg, hogy először azt kérdezzem meg öntől, hogy a fiatal korába hogy alakult az ki, hogy önből aztán végül muzsikus lett? Hová járt iskolába, a szüleiről mesélne egy pár mondatot, mert azért, hogy valaki eljusson odáig, hogy a Magyar Állami Operaháznak a szóló brácsása legyen, meg brácsaművész, azért ott jó pár évnek el kellett telnie, és több ember volt szerintem tanárai, akik meghatározóak voltak, ugye, Veronika, az ön életében. Ha volna kedves, erről mesélne nekünk.
Igen. Hát én úgy kerültem muzsikus pályára, hogy nálunk mindig szólt a nóta. Édesanyám, nagyanyám is mindig énekelt. Édesapám is, hogy mentünk a kocsiban, utaztunk hosszabb utakon, ott mindig tudorászás volt, beszélgetés, és édesanyámmal terceltünk a gyönyörű szép orosz népdalokat, amiket ugye az általános iskolában tanultunk, akkor tercben énekeltük, nem ám csak úgy, magunknak uniszonó. De amikor óvodás voltam, akkor fölhívták édesanyám figyelmét arra az óvónénik, hogy ennek a kislánynak nagyon szép hangja van.
Tehát elég korán észrevették önnel ezt a tehetséget.
Korán észrevették, és találtam otthon egy hegedűt. Egy nem egészes hegedűt, és én azt elővettem, föl is volt húrozva, volt hozzá egy kis vonó is, és én azt nyöztettem. Édesanyám őszintén szólva azt mondta nekem, hogy kislányom, hogy ezt még sokáig csinálod, inkább menj ki az előszobába, és ott kínozzad ezt a hangszert, mert nem lehet elviselni. De mikor látták az elszántságomat, akkor hegedű tanárhoz vittek. A Mókus utcai zeneiskolába jártam.
Óbudán jártam.
Igen, először a Szőlő utcában kezdtem, de két hónappal később megnyitott a Mókus utcai, akkor Lővei Klára zeneiskola. És oda beírattak hegedűre. Három tanárom is volt ez alatt a 8 év alatt, mert nagyon eleven gyerek voltam. Az első tanárom, Kovács Géza bácsi, úgy érezte, hogy ha fejemre állok, és akkor is tudok hegedülni, de nem tudok figyelni, és akkor egy idősebb, tapasztaltabb kolléganőhöz küldött, akinél nagyon sokat magamtól, lapról olvasattam, őtőle kaptam egy zongorát, tehát így mellette zongorázni is megtanulhattam.
Értem.
És aztán egy fiatal, agilis hegedű tanárnőhöz kerültem, Fát Helga tanárnőhöz, aki észrevette ezt a késztetést bennem, hogy nagyon könnyen olvasom a zenei szöveget. És pillanatokon belül pályára állított engem, rengeteg feladatot adott, sokszor szerepeltetett, és nem tudok eléggé hálás lenni neki, ahogy egy ilyen szereplési rutint adott nekem, egy szereplési biztonságot, hogyha kiállok, akkor az a lámpaláz engem talán jobban segít, és nem hátráltat a művek előadásakor. Most szeretnék ezúton köszönetet mondani neki. Azért a 2 évért, mert ezzel állított engem pályára, konzervatóriumba felvételiztem, mélyhegedű szakra vettek föl.
Úgy tudom, ott a tanárai például Nagy Sándor és Kertész Ferenc volt, ugye? Jól tudod.
Igen. Nagy Sándor tanár úrhoz kerültem. Hát az első évben az nagyon nagy váltás volt. Egy kicsi hegedűből azért egy jóval nagyobb mély hegedűre átváltani. Ez egy nagyobb hangszer. Kicsit újra kellett tanulni minden.
Nagyobb is, meg nehezebb is.
Nagyobb is, nehezebb is megszólaltatni.
Igen.
És Nagy Sándor tanár úr felnőttként kezelt bennünket, magázott, és bevallom őszintén, hogy olyan szavakat használt, amiket én akkor egyszerűen nem értettem. Tehát azt mondta, Veronika, ne csak horizontálisan húzza azt a vonót, hanem vertikálisan is. Hát én kétszer megkérdeztem, mit jelent, és harmadjára is elfelejtettem. De mégis fejlődtem nála. Csodálatos élmény volt őt hallgatni, ahogy bemutatta a darabokat. És 4. év végén Kertész Ferenchez kerültem. És Kertész Ferenc kezelésbe vett engem, és az utolsó évben úgy fölkészített, hogy ezen akadémiára
87-be vették fel, ugye?
Nagyon simán fölvettek, igen.
És ott Bársony László volt a tanára, Veronika?
Igen. Hihetetlen sokféle tanár egyéniséget ismerhettem meg a pályám során, és Bársony tanár úr azonnal az életre nevelt. Hihetetlen élmény volt vele együtt dolgozni, hát ő is nagy, hatalmas, nagy Brácsa művész volt, tehát amikor kézbe vette a hangszerét, akkor az ember mind úgy érezte, hogy soha nem fogok tudni így megtanulni, ahogyan ő, de aztán ugye 5 évünk volt erre, csak-csak haladtunk előre a pályán, rengeteg lehetőséget kaptam kamarazenekarban játszani, a Magyar Virtuózok alapításában örömmel mondhatom, hogy alapító tag voltam, kis 19 évesként, Szenthelyi Miklósnak nagyon sokat köszönhetek, hogy a világot Dél-Koreától Németországon át,
nagyon sok
nem mondom,
volt,
hogy bejártam, de nagyon sok helyre eljutottam. Közben pedig, ahogy haladt előre az idő, részt vettem 5. éves koromban a Lukács Pál nagydíj versenyen. Hihetetlen.
Ott meg is nyerte ezt a versenyt.
Igen, hihetetlennek éreztem, hogy ezt a versenyt én megnyertem. Mai napig is nehezen hiszem el, hogy így történt. Ez óriási lökés volt számomra, hogy érdemes volt ezt a pályát választanom. És őszintén szólva, amikor hegedűből mélyhegedűre váltottam át, először el voltam keseredve 8. koromban, belázasodtam, és azt hajtogattam, hogy nem, én soha nem fogok brácsázni. És akkor a Fát Helga tanárnőmnek a férjétől kaptam egy picike kis brácsát, és megtanultott a nyáron a brácsakulcsot olvasni, mert az más, mint a violinkulcs.
Persze.
És azt mondom, hogy ez volt életem egyik legjobb fordulata a szakmában, mert olyan örömet ad a brácsa hang. Ez áll a legközelebb
emberi hanghoz,
az emberi hanghoz.
Ugye?
Igen.
Egy kvint távolságra van ugye a hangolása a hegedűhöz képest.
Egy kvinten lejjebb van a legalsó húrja.
Lejjebb van a hangolása, úgy értem.
Igen.
A csellóhoz képest pedig egy oktával feljebb van.
Így van.
Jól tudom?
Így van.
Tehát pont a kettő között van, és hát ez tényleg az emberi hanghoz hasonlít legjobban.
Igen.
Ugye? Nagyon sok brácsás vicc is született. Mondott nekem előtte egyet, elmondaná a hallgatóknak?
Szentpéteresen.
A Szentpéteresen gondoltam, igen.
Hát igen, én ezt lehet, hogy már más korában ismerted, de nekem az egyik kedvenc viccem, mert bennünket brácsásokat nagyon sokszor vicc céltáblájával tettek, mert régebben valóban úgy volt, hogy aki nem volt elég jó hegedűs, az ment brácsára, de hát aki nem volt jó hegedűs, az nem volt ám jó mély hegedűs sem. Az utóbbi évtizedekben változott ez a trend, és most már tényleg kifejezetten erre a mély hegedűs szakra megjelentkeznek nagyon sokan, de hát az előítélet még a régi kollégákban megmaradt, és így keletkezett ez a vicc is, hogy az operaház szóló brácsása és a helyi plébános egy napon egy időpontban hal meg, és egyszerre kopogtatnak Szent Péter ajtaján. Szent Péter kinyitja a kukucskáló ablakot, majd kinyitja az ajtót, és int a szólóbrácsásnak, hogy beléphet, és az utána lépő plébános orra előtt becsapja az ajtót. Plébános felháborodottan dörömből, nyissák ki, Szent Péter, hát mit vétettem én neked? Hát hogy nem engedsz be engem, amikor én egész életemben az urat szolgáltam, és prédikáltam, és kiszolgáltattam a szentségeket, és akkor ezt a semmire kellőt, aki csak muzsikált egész életében az operaházban, ezt pedig beengeded, mire Szent Péter kinyitja a kis kukucskáló ablakot, és azt mondja, fiam, nagy a különbség kettőtök között. Az Úristen azt nézi, hogy ki mennyiben használt a hitnek, mert amíg te prédikáltál, addig mindenki aludt. Ellenben, amikor ez szólót játszott az operaházban, mindenki imádkozott, hogy sikerüljön.
De azóta azért megváltozott ez is, és nagyon sok brácsa verseny is született, ugye?
Egy
párat megemlítene Veronika, volna olyan kedves. Hát ha magyar vonatkozását mondjuk a legelső, ugye Bartók Bélának a brácsa versenye.
Így van, ez egy megkerülhetetlen.
Nem sikerült neki sajnos már befejeznie, hanem a tanítványa Shelley Tibor fejezte be, de azóta is játsszák.
Mégis az egész világon ez egy megkerülhetetlen darab, minden próbajátéknak a sarokköve.
És hát akkor említsük meg még, hogy tele és Stamitz is írt például brácsa versenyt, úgy tudom.
Így van. Stamitz is egy próbajáték, Stamitz Dédur koncert, abszolút te egy próbajáték anyag, mert azon minden nagyon világosan érthető, hogy tud-e az ember tisztán játszani, ritmust tartani, egyszerűen zenélni.
Persze.
Egyik leghíresebb, amit mindenki ismer, a Mozart Esz-dur szimfónia koncertante, hegedű brácsa
verseny. Virtuóz darab.
Nagyon virtuóz, és itt méltó párjai lehetünk a amúgy virtuóz koncertekhez szokott hegedűsöknek.
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen módon került be a Magyar Állami Operaházba, mert az is gondolom egy külön történet.
Igen. Hát akkor itt is hadd állítsak emléket egy nagyon kedves idősebb kollégámnak, amikor megnyertem ezt a Lukács Pál nagydíj versenyt.
Igen.
Én ez azzal járt, hogy nem kellett diplomázni ezzel a külön díjjal, és utána fölvételt nyertem az Állami Hangverseny zenekarba. 5 évig voltam ott tag, boldog időszak volt. Ez alatt 2 gyermekem született ott, és valahogy ugye szüneteket tartottunk, tehát 1 évig tag voltam, aztán 1 évig otthon voltam, aztán megint visszatértem, és amikor visszatértem, akkor találkoztam egy addig nem látott kollégával, egy idősebb úrral, Fülöp Laci, így hívták, egy nagyon kedves Erdélyből származott muzsikus társam volt, és sokat ültünk együtt, és egyszer azt mondta nekem, hogy kicsit rekettes hangján, hogy kedves Veronika, te jó brácsás vagy. Hát mondom, köszönöm szépen, de nincsen jó hangszered. Hát mondom, nincs, és nem is lesz, mert csak gyerekeim vannak, de pénzem az nem igen.
Igen.
És akkor azt mondta nekem, hogy de nekem van egy jó hangszerem. És elmesélte, hogy agydaganatot állapítottak meg nála, és meg kellett operálni. És amikor megoperálták, utána kómába esett, és 3 napig nem tért magához. És amikor magához tért, és megtudta, hogy mi történt vele, azt mondta, hogy az Úristen olyan nagy jót tett velem, hogy visszaengedett még a feleségemhez és a gyermekemhez, hogy én is valakivel egy jót kívánok tenni. És így tett nagy jót, hogy az ő kicsi hangszerét, amit Ruha Pista vett neki, mert ő Ruha István vonos negyesében volt a brácsás, azt megcsináltatta, és odaadta nekem használatra, hogy használjam bátran. És az a hangszer az addigi tanuló hangszeremhez képest, amíg azon játszottam, oly mértékben inspirált engem, hogy alig győztem letenni. Tehát azt lestem, hogy mikor van az, amikor elvégzem a napi feladataimat a gyermekek körül, hogy akkor kézbe vehessem ezt a csodát. És pontosan, amikor ez a hangszer hozzám került, 2 hónappal később, nyár végén kaptam egy telefonhívást egy operaházi kolléganőtől, hogy 3 hét múlva próbajáték van az operában, nem tudti állásra, ahogy addig voltam az Állami Hangversenyzenekarban, hanem szólamvezetőre, és hogy rám gondolt, hogy menjek el, próbáljam meg. És azt mondtam, nincs mit vesztenem, itt van ez a csodálatos hangú hangszer, végül is állásom már van, hát legfeljebb nem sikerül. Elmentem szeptember 16-án, és azonnal fölvettek, és azonnal már másnaptól akartak alkalmazni egész állásba. És akkor alig bírtam tiltakozni, hogy nem, kérem szépen, hát én azért nem gondoltam ezt olyan komolyan, tehát nekem van azért állásom, és megegyeztünk abban, hogy egy évig, egy próba évig félállásban dolgoztam ott, amíg eldönthetem, hogy akkor szeretnék-e egész állásban tovább maradni, és ők is eldönthetik, hogy megfelelek-e. Mert az nagyon nagy különbség a szimfonikus színpadra állított szimfonikus zenekarokban dolgozni, vagy pedig egy operai árokban lent, ahol nem a miénk a csillogás és a dicsőség, hanem mi egy kiszolgáló személyzet vagyunk. Két fölfogás, muzsikus lét közt óriási a különbség. De mivel én kicsi koromban Simándi József bánkbányán és Hunyadi Lászlóján nőttem föl, nekem ez volt minden álmom. És hadd mondjam el, hogy az Úristen mindig beváltja ezt, hogy ha problémád van, tehát hogyha nehézségét támadnak, akkor nem a nehézséget fogom eltolni előled, hanem erőt adok, hogy megoldjad. Ezt a hozzáállást meg kellett, hogy tapasztaljam, mert ebben a helyzetben adódott úgy, hogy házasságom 5. éve után elváltak útjaink a férjemmel, de akkor már várandós voltam a 3. gyerekünkkel, és egyedül kellett azt kihordjam. És ebben az időszakban volt az, hogy lejárt a szerződésem az Állami Hangversenyzenekarban is, hosszabbításra várt, és ugye a próbaidő is vége fele járt az operaházban. És egyszerűen úgy voltam, tépelődtem, és nagyon kemény időszak volt, hogy vajon meghosszabbítanak-e, mit döntsek, 3 gyerekkel egyedül már más életformát kell váltani. És akkor úgy éreztem, hogy az operaház, ahol csak délelőtt és este voltak szolgálatok, tehát próbák előadások, igen, hogy ez akkor nekem megfelelő benne, mire akkor délután a gyerekekért el tudok menni az óvodába, el tudom intézni a dolgaimat. És ezt választottam, de hát előtte nekem még el kellett játszanom egy különleges szólót. Ez volt a próbatétel a legutolsó, a mindent meghatározó. Azt mondták a kollégáim, hogy 3 voltunk egyébként delikvensek erre a szólamvezetői állásra, mind a 3 fél-fél állásban próbálkoztunk, és azt mondták, hogy a bánkbánban van egy Viola d'Amore szóló, amit minden operai brácsa szólamvezetőnek kötelessége megtanulni és eljátszani. És akkoriban a bánkbán rengeteget ment, tehát hogyha bármi műsorváltozás volt, akkor a bánkbánt szedték elő, és azt játszottuk. Hát és akkor én ott álltam, amikor ezt a hírt közölték velem, 6. hónapban voltam, várandós állapotban, és akkor kikölcsönöztem a tartalék Viola d'Amore-t. Az operának van egy olyan, amit használnak, és volt egy tartalék, ami nincsen nagyon jó állapotban, de gyakorlásra megfelelő volt. És akkor 2 hónapig magamnál tartottam júliusban és augusztusban, mert szeptemberben az évadnyitó előadáson rám hárult ez a megtisztelő feladat, hogy ezt a szólót eljátszam. És akkor ez úgy volt megrendezve, hogy a színpadon kellett játszani. Kívülről kellett tudni. És hát elérkezett az idő is előre haladt, nekem októberben született meg a kislányom, és szeptember elején már a 8. hónapban voltam. És szépen föltaladtam a nagy hasammal, amikor elérkezett a megfelelő pillanat, hogy az első próbán fölmentem a színpadra, eljátszottam a szólót remegő kézzel, azt tudni kell, hogy a Viola d'Amore nagyon más hangszer, mint a brácsa. A brácsának 4 húrja van, a d'Amore-nak 7 játszóhúrja, 7 zengőhúrja, sokkal nagyobb, másképp vannak a húrok, nem kvintre vannak hangolva. Kicsit vacogott a fogam, de Isten segítségével, és hogy 2 voltunk, ez jól sikerült. Óriási szünet volt, az én játékom után kiadták a szünetet. A szünet általában 20 perces szokott lenni, de ekkor 40 percre sikeredett. Nem tudtuk már hova tenni, miért nem megyünk tovább. És az akkori karmester Nagy Ferenc behívatott magához, mielőtt mentünk volna tovább a próbával, és azt mondta, hogy kedves Veronika, a rendező asszisztens teljesen meg volt döbbenve, amikor magát meglátta a színpadon, mert eddig ezt a szólót csak férfiak játszották. És erre most ebben az évben idejön 3 csitri, és 3 nő játsza. De még az is rendben van, de hogy egy kismama játsza el, ez itt a magyar nép lelkiismerete, amit meg kell jeleníteni ebben a szólóban. Teljesen kétségbe volt esni, hogy hogy fog ez majd kinézni. De én azt mondtam neki, hogy egy cseppet sem nyugtalan, mert maga lesz az új cinkapanna. És az engedélyt megadták, nem is tudtak volna hirtelen leakasztani mást, aki eljátsza. 2 nap múlva a premiéren, nem premiéren, csak akkor az évadnyitó előadáson. Én játszottam a szólót. Óriási tapsot kaptam, és azt mondták, hogy innentől kezdve a brácsás mindig fönt a színpadon játszhat, és mindig külön kaphat egy tapsot az énekesek után, ő is kimehet egyedül.
És úgy tudom, hogy még az Operaház mellett a Budapesti Filharmóniai Társaságnak is a tagja, ugye, Veronika?
Így van. A Filharmóniai Társaság az 1853-ban állt össze, ezzel a céllal, hogy szimfonikus zenét is játszanak, az operai zenészek ne csak mindig énekeseket kísérjenek. Így aztán ezt mondhatjuk, hogy az ország legrégebbi zenekara, és nagy megtiszteltetés volt, hogyha abba, annak meghatározott taglétszáma van, és nagy megtiszteltetés volt, amikor néhány évig hívtak kisegíteni először a nagy szólamvezető kollégák mellett, ülhettem, és utána rám is bíztak egy-egy szólamvezetést, és a végén pedig fölkértek, hogy legyek tag, és most már itt vagyok az Operaházban, egy több mint 20 éve, 18-19 éve tagja vagyok a Filharmoniai Társaságnak, és nagy örömmel veszek részt minden egyes, akár nagyzenekari, akár kamarazenekari megmozduláson. Most is lesz majd egy jelentős koncertünk, amikor az Isonzói csata emlékére egy nemzetközi összefogással szerveznek egy emlékkoncertet Ljubljanában, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ott a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszhat majd.
Jövőre nézve milyen zenei tervei vannak? Mert biztos vagyok benne, hogy tele van tervekkel, ha erről mesélne egy pár mondatba.
Igen. Hát az a helyzet, hogy én körülbelül 20 éve, amióta ezt a csoda hangszert megkaptam, amit egyébként 3 évvel később akkor vissza kellett adjak, mert a kolléga úr nyugdíjba ment, és megint csak ezt az idézetet mondhatom, hogy és az Isten majd letörő szemükről minden könyvet, mert akkor egy kicsit kétségbe estem, hogy vissza kellett adjam azt a hangszert, de ott álltam akkor már tényleg férj nélkül, 3 gyerekkel, nem volt nekem pénzem egy komoly hangszerre. És kerül között egy fantasztikus hangszer, ami kicsi méretű, tehát sokat tudok rajta játszani, és mégis fantasztikus, gyönyörűen szól, és ez engem arra inspirált, hogy próbáljak meg kamarázni, illetve szóló műsorokat is összeállítani. Nagyon kedves zongora partnerekkel dolgoztam együtt.
Például Hegedűs Katalinnal is.
Most Hegedűs Katalinnal, én csak néhány éve ismerem, dolgoztam együtt Dallos Erikával, az Operaház korrepetitorával, csembaló művésszel, hihetetlen sokat tanultam tőle, korábban Vitályos Balázzsal, sok embertől sokat lehetett tanulni. Módomban állt eljátszani és továbbfejleszteni magamat. Tehát igen, én úgy érzem, igen, hogy ez nagyon nagy lehetőség az, hogy a Zeneakadémia elvégzése után is még mindig tanulok, csak akkor nem Brácsi tanártól, hanem zongorista vagy egyéb zenész kollégától. Együtt fejlődünk, és ilyen kamarakoncerteket szeretnék csinálni. Csináltam is az elmúlt évben egy sorozatot fönt a Várban, és a Zenetudományi Intézetben, és most június 16-án az Óbudai Társaskörben, akkor pontosan a születésnapomon koncerttel szeretném igazából ünnepelni ezt az 50-et, ezt a fél évszázados évfordulót, igen, és ezúttal is várom oda majd szeretettel minden kedves barátomat, ismerősömet, és aki még nem ismert, hogy a Brácsának a különleges irodalmát és repertoáriát, nem csak a Brácsait, hanem a Viola d'Amorét is, hogy jöjjenek, hallgassák meg, és ismerjenek meg.
Engedje meg a legutolsó kérdés, hagyd tegyem fel önnek, hogy a jó Isten, a hit a mindennapjaiba mennyire határozza meg az életét? Mit tudna erről mondani, mesélni nekünk?
Az én gyakorló, aktív, vallásos időszakom igazából úgy 14 éves koromtól kezdődött. Addig is jártunk templomba, csak nem, bevallom őszintén, amikor ez elhangzott, hogy itt a misének vége, és akkor Istennek legyen hála, ezt olyan felszabadult sóhajjal tudtam gyermekkoromban mondani. Kiváló pap került oda a Kövi Szűz Mária plébániára Vigasi Mihály személyében sok-sok évvel ezelőtt, hát több mint 30. Ő fölkarolt bennünket, a környék gyermekeit és kamaszait szárnya alá vett, nála lettem első áldozó, bérmálkozó, és ő egész egyszerűen egy olyan alapot adott, hogy én onnantól kezdve nem is tudtam másképp elképzelni, tehát föl sem merült, hogy én akkor a katolikus hit gyakorlásától úgy elfeledkezzek. Egyszerűen az életemnek a mindennapi részévé vált, mondjuk nem csoda, mert a szüleimmel és testvéremmel együtt jártunk, onnét van rengeteg barátom az akkori hittanközösségből. Utána Vigasi Mihály, után Pál Ferenc atya jött, 8 évig ott volt nálunk, hát most pedig Zsiga Péter atya, tehát különbnél különb, érdekesednél érdekesebb személyiségeket kaptunk meg, és mindegyiknek különböző vonzereje. Én egész egyszerűen azt kell mondjam, hogy amikor volt egy ilyen időszak, hogy mikor el kellett váljak, elváltam a férjemtől, és egyedül maradtam, utána társra találtam, de még egy ideig nem házasodhatunk össze. Az a néhány év, azt kell mondjam, hogy a végén már úgy szenvedtem, mint a szomjazó a sivatagban. Tehát mindig elmentem a templomba, meghallgattam a prédikációt, de nem mertem áldozni, tehát nem volt az a lehetőség, hogy letegyem a terheimet. Néhány évig így kellett éljünk, ahhoz, hogy kivárjuk azt, ameddig összeházasodhatunk, és meg kell mondjam, hogy éreztem azt, hogy húz le engem a mindennapok terhe. És már, mint a fuldokló a szalmaszálba, úgy vártam azt a pillanatot, amikor szabadon, szabad, tiszta lelkülettel újra az Úr színe elé állhatok, és azt kell mondjam, hogy mióta ez megtörtént, tehát az Isten tényleg letörölt a szememről a könnyeket, visszatérhettem az egyház kebelébe, gyónhatok, áldozhatok a férjemmel együtt. Azóta olyan megnyugvás van rajtam, sokkal könnyebben bírom a mindennapi problémákat, terheket, és egyszer azt kell mondjam, hogy ahhoz, hogy az ember jó legyen, jó ember legyen, elengedhetetlen ez az erkölcsi tanítás és az egyházhoz való tartozás.
Kedves Veronika, engedje meg, hogy megköszönjem ezeket a szép gondolatokat, és el szeretnék köszönni öntől és a kedves hallgatóktól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is köszönöm!
Botos Veronika Brács a művésszel, Molnár Péter beszélgetett.
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Hírpercek.